Jó estét kívánok, ez az M2 híradója, benne Külés, belföldi hírek, gazdaság és sport.
A legfrissebbekkel várjuk Önöket, jó estét kívánok.
Most viszont lássuk a legfontosabbakat röviden. Új kormányfőt keres az MSZP, Surányi György nem akar az lenni, Glac Ferenc és Vértes András az SZDSZ-nek nem kell. Titkos izraeli légicsapás Szudánban, a megsemmisített konvoj állítólag a gázai övezetbe szállított volna fegyvereket. Csán Simonyi ismét a világűrben, a magyar származású űrturista 35 millió dollárt fizetett az útért.
És vége az első makrociklusnak, igazán biztató formában vannak legjobb úszóink.
Új kormányfőjelöltet keresnek a szocialisták, miután Surányi György nem vállalja a miniszterelnökséget. A másik két MSZP-s jelölt, Glac Ferenc és Vértes András jelölését pedig az SZDSZ utasítja el. Felvetődött a volt és a jelenlegi tőzsdeelnök neve is, de sem Jaksics György, sem Patai Mihály nem vállalja a jelölést. Fodor Gábor SZDSZ elnök azt mondta, a megegyezésnek nincs újabb határideje. A szocialisták ma nem szólaltak meg. A Fidesz színjátéknak tartja a tárgyalásokat.
Nem úgy megyünk, hogy tudom, mivel jövök ki, de remélem, hogy ide rendben lesz.
Az MSZP frakció vezetője az SZDSZ-el folytatott tárgyalás előtt még optimista volt, pedig akkor már lehetett tudni, hogy Surányi György nemet mondott a miniszterelnökségre. A volt jegybankelnök azért nem vállalta, mert a Fidesz nem támogatta. Az MSZP másik két jelöltjét, Glac Ferenc akadémikust és Vértes András közgazdást az SZDSZ sem fogadta el. Surányi visszavonulását a szocialisták nem kommentálták. Az SZDSZ-es Horn Gábor is csak annyit mondott, folytatják a tárgyalásokat.
Meg kell nézni, hogy vannak-e más ilyen kaliberű megoldások, bármiben természetesen nem tudunk bele.
Felvetődött Jaksics György korábbi tőzsdeelnök neve is, de ő nem vállal kormányzati pozíciót. Az egyeztetés a két párt között egyébként alig fél órát tartott. Hétfőn Fodor Gábor még azt mondta, ha csütörtökig nincs megállapodás, akkor támogatják az előrehozott választásokat. Az SZDSZ elnöke ma már azt mondta, betartották a határidőt, mert Surányiról megállapodtak, csak a jelölt nem vállalta a felkérést. Most új nevet várnak.
Amíg egy cseppnyi esélyt látunk arra, hogy jöjjön létre egy olyan kormány, amely képes cselekedni, méghozzá azonnal Magyarországon, ezt a segítséget meg kell adni egy ilyen kormánynak. Meg kell találni a megfelelő kormányfőt, és oda kell állni egy cselekvőképes kormány mellé. Erre az SZDSZ kész, és meg is fogjuk ezt tenni.
Késő délutánig úgy tűnt, Patai Mihály lesz az újabb jelölt. Az üzletember december óta a tőzsde elnöke, 2006 óta pedig az UniCredit Bank elnök vezérigazgatója. Délután kiderült, a hír nem igaz.
A személyi döntések mind
a Fidesz szerint szánalmas színjáték zajlik. Szijjártó Péter azt mondta, csak az előrehozott választás lehet a megoldás.
Túl a szánalmasságon és a felelőtlenségen, ez rendkívül tisztességtelen az emberekkel szemben, amit most a szocialisták és a szabaddemokraták csinálnak, mert demokráciában tisztességtelen az emberek háta mögött alkudozni a hatalomról.
A Gyurcsány kormány április 8-án ül össze utoljára, az új kabinetnek pedig 14-én kellene felesküdni. A Népszabadság szerint a kormány 4 pontos intézkedési tervet készít elő utódjának. Ebben az eddiginél magasabb gazdasági visszaeséssel, nagyobb kiadáscsökkentéssel és újabb reformokkal számol.
Csak európai parlamenti választás lehet június 7-én. Ma tűzte ki a köztársasági elnök a voksolás időpontját a törvényi határidő szerinti utolsó napon. A parlament feloszlatását máig lehetett volna megszavazni ahhoz, hogy ezzel egy időben előrehozott választás is lehessen.
72 nap múlva csak európai parlamenti választás lesz Magyarországon. A törvény által előírt utolsó lehetséges napon döntött a köztársasági elnök a kiírásról. Az országos választási iroda vezetője a törvényi határidőket mutatja.
Ez a 72 nap, ez minden választásnál előírás. Most a köztársasági elnök úr a 72-t megelőző utolsó napon tűzte ki.
Június 7-én előrehozott parlamenti választást már nem lehet tartani. A határidők miatt ahhoz ma fel kellett volna oszlatni a parlamentet. A helyzeten csak az változtathatna, ha a parlament módosítaná a kétharmados választási törvényt. A Fidesz és a KDNP már kezdeményezte azt, hogy 72 helyett legyen elég 42 nappal a választások időpontja előtt kiírni a voksolást. Ezt azonban a szocialisták nem támogatnák.
Ma 11 órakor indultak el a nyomdagépek.
Most tehát csak az európai parlamenti választásra gyártják a hirdetményeket. A köztársasági elnök bejelentésétől hivatalosan is elkezdődött a választási kampány.
A kitűzés napjától kezdődik a kampány, és az állampolgároknak megkezdődik az értesítése. A mi dolgunk az, hogy mindenkinek küldjünk egy névre szóló borítékot, amiben egy értesítő és egy ajánlószelvény található.
Az ajánlószelvény. Ebből kell a pártoknak 20 000-et összegyűjteni ahhoz, hogy indulhassanak a választáson. Csak pártlistákra lehet szavazni, egyéni jelöltek nem lesznek. A 785 európai parlamenti képviselőből a következő 5 évben 22 képviseli majd Magyarországot.
Már a 600 milliárd forintos állami bankmentő csomagra is van jelentkező. A híradó információi szerint hamarosan bejelentik, hogy mely pénzintézetek veszik igénybe az év végén meghirdetett kormány segítséget. A mentővet korábban az összes kereskedelmi bank elutasította. Tegnap 520 milliárd forintos hitelt kapott az OTP és az FHB, így már több mint 1100 milliárdot fordít a kormány a bankok megsegítésére. Nagyjából ennyi jut egy évben az egészségügyre is a költségvetésből.
Egyre nehezebben jut devizához több magyarországi bank, emiatt egyre kevesebb hitelt nyújtanak. Ez pedig a bankok bedőléséhez is vezethet. A kormány tavaly felajánlotta, hogy állami befolyásért cserében 600 milliárddal segíteni a bankokat. Akkor ezt mindenki elutasította, még az OTP is, pedig a piac szerint kifejezetten ráírták a feltételeket. Azóta lett jelentkező.
Igen, van.
Méghozzá egy magyar tulajdonú bank. A pénzügyminiszter ennél többet nem árult el erről. A tegnap bejelentett 520 milliárd forintos állami hitelről pedig azt mondta, azt nem az OTP-nek és nem az FHB-nak szánták.
A kormány nem a bankokat segítette, hanem a kormány a gazdaság szereplői számára, a magyar lakosság számára teremt kedvező feltételeket ezzel a tegnapi döntésével is.
Az OTP árfolyama több mint 300%-ot emelkedett.
Emelkedett az FHB bank részvényeinek árfolyama is. A növekedés a következő napokban is folytatódhat. Egy hónap alatt mintegy 50%-kal nőtt az OTP részvények értéke. Igaz, még így is töredéke a tavalyi rekordárfolyamnak.
Most olyan helyzet van a pénzügyi piacokon, ahol gyakorlatilag mindenki segítségre szorul. A külföldi nyugat-európai bankok már régen megkapták ugyanezeket a segítségeket az ottani államtól.
A két banknak 4 év múlva kell visszafizetni a kölcsönt. Ebből az OTP-nek legalább 200 milliárd forintot a vállalatok finanszírozására kell fordítania. Az FHB-nak pedig a lakossági mellett növelnie kell a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott hiteleket. A bankmentő csomaggal együtt a kormány már több mint 1100 milliárd forintot fordít a bankok megsegítésére. Nagyjából ugyanannyit, mint egy évben az egészségügyre.
Újabb 5000 fős létszámcsökkentésen számol az amerikai IBM koncern. A cég az évelején már elbocsátott 4600 dolgozót. A Wall Street Journal szerint a vállalat a munkahelyek nagy részét Indiába szervezi ki. Tavaly évvégén az IBM még 400 000 embert foglalkoztatott, több mint kétharmadukat az Egyesült Államokon kívül. Benyújtott a kormány a lemondását Mirek Topolánek cseh miniszterelnök. Václav Klaus államfő ezt elfogadta, és az új kabinet megalakulásáig megbízta az ügyvivői feladatok ellátásával. A hárompárti jobbközép cseh kormány kedden bukott meg, amikor a képviselőházban elveszítette az ellenzék által kezdeményezett bizalmi szavazást. Topolánek szerint ez felelőtlen lépés volt a gazdasági válság és a cseh uniós elnökség idején. A szociáldemokraták azonban úgy látják, a kormány korrupt és nem képes az ország vezetésére. Közalkalmazottak tüntettek a lengyel fővárosban, a kormány megszorításai ellen tiltakoztak. A varsói vezetés 5,5 milliárd dollárnak megfelelő zlotyival csökkenteni az idei kiadásokat, munkahelyeket szüntet meg és mérsékli a béreket. A horvát kormány is bejelentette, 6%-kal csökkenti a közalkalmazottak fizetését.
Bányászok, fémipari dolgozók, hajóépítők és mentősök vonultak utcára Varsóban. A kormány válságkezelő politikája ellen tiltakoztak. Azt mondták, a kabinet ne az ő pénzükből akarja megoldani a gazdasági krízist. Nem maradt más választásunk, ha nem akarjuk, hogy matuzsáremként nyugdíjazzonak bennünket, magyarázta egyikük.
A kormány ugyanis vonakodik visszaállítani a korai nyugdíjazást, és a béreket is csökkenti. Azt mondják, össze kell húznunk a nadrágszíjat, ők persze a saját csúcsfizetéseik megmentésével vannak elfoglalva, mondta az egyik szakszervezeti tag. A varsói kabinet a közalkalmazottak fizetését csökkentette, hogy mérsékelje az állami kiadásokat. A mentősök emellett amiatt is demonstráltak, hogy a kormány privatizálni akarja a mentőállomásokat.
30 ezeren tüntettek Bangkokban a miniszterelnök hivatala előtt, és a kormány távozását követelték. A volt miniszterelnök hívei az alig 3 hónapja hivatalba lépett új kormányfő ellen tiltakoztak, aki szerintük nem demokratikus úton került hatalomra, és valójában a hadsereg bábja. A kormány épületének környékére 6000 katonát és 2000 rendőrt vezényeltek ki, de összecsapás nem volt. Szudánban hajtott végre titokban légi csapást az izraeli légierő. A CBS televízió amerikai kormányzati forrásokra hivatkozva számolt be az esetről. Eszerint F-16-os vadászgépek egy 17 teherautóból álló konvoj támadtak meg, amelyen a hírszerzési adatok szerint a gázai övezetbe szánt fegyvereket szállítottak. A légi csapásban 40 ember meghalt, és a teljes konvoj megsemmisült.
Ilyen F-16-os vadászgépek támadtak egy teherautó konvojt Szudánban, állítja a CBS. Az amerikai hírtelevízió kormányzati forrásokra hivatkozik. A 17 teherautó fegyvereket szállított, feltehetően a gázai övezetbe a Hamász nevű fegyveres csoportnak. Az amerikai értesülések szerint a légicsapásban mind a 17 teherautó és a rajta lévő fegyverek megsemmisültek. Összesen 39 ember, szudániak, etiópok és eritreaiak haltak meg. A CBS televízió azután kért információt az amerikai kormányzattól, hogy egy szudáni miniszter azt állította, amerikai harci gépek bombáztak az országban. A washingtoni kormányzat erre mondta azt, hogy nem amerikai, hanem izraeli gépek voltak. Az izraeli légierő nem cáfolta, de nem is erősítette meg az értesülést. Csak annyit közölt, hogy az ilyen híreket általában nem is kommentálják. Izrael régóta állítja, hogy a gázai övezetbe Egyiptom felől alagutakon át csempésznek fegyvereket, robbanószert és rakétákat. A fegyverek egy része pedig állítólag Szudánon keresztül jut el az egyiptomi kikötőkig. A Hamas egyik vezetője szerint jellemző, hogy Izrael így intézi ügyeit, vagyis hogy külföldön hajt végre támadásokat feltételezett célpontok ellen. Azt is mondta, ha volt is ilyen támadás, az biztosan célt tévesztett, mert a Hamas szerinte nem szerez be fegyvert külföldről.
Elindult a fókavadászati szezon Kanadában, az eddiginél szigorúbb szabályok szerint. Az állatvédők mégis kételkednek, betartják-e a vadászok ezeket az előírásokat. Az első 2 napon 17 ezer állattal végeztek. Megrázó felvételek következnek.
Csak távolról mutatjuk, mit tesznek a vadászok a fókákkal. A felvétel így is megrázó. Az állatokat bottal verik halálra a Szent-Lőrinc-öbölben. Bár a kanadai kormány elrendelte, hogy a vadászoknak nyúzás előtt meg kell győződni arról, hogy tényleg elpusztultak a fókák, állatvédők szerint erre nem mindig figyelnek oda. A vadászok ezt tagadják. A vadászat szükségességét egyébként azzal indokolják, hogy a fókaolaj, a fókahús és a fókabőr nélkül nem élnének meg. Az Európai Unió régóta tervezi, hogy betiltja a fókából készült termékek importját, Brüsszelben jövő héten szavaznak erről. Bár a fóka kivitel célpontja elsősorban Oroszország és Kína, egy esetleges uniós bojkottal dollármillióktól esne el Kanada. A világ legnagyobb kereskedelmi célú fókavadászata hétfőn kezdődött. Állatvédők szerint 2 nap alatt 17 ezer tengeri emlőst ejtettek el. A kormány 280 ezer fóka leölésére adott engedélyt.
Állatorvosok kénytelenek voltak lelőni az utolsó 3 delfint abból a csapatból, amely másodszor is partra vetette magát Ausztrália partjainál. A kedden megmentett és a tengerbe visszairányított 10 delfin közül tegnap 6 ismét a partra úszott, néhány kilométerre onnan, ahol szabadon engedték őket. 3 állat azelőtt elpusztult, hogy a mentőcsapat megérkezett volna. Az állatorvosok a megmaradt 3 delfint is lelőtték, mert menthetetlenek voltak, és így lerövidítették a szenvedésüket. Ahhoz túl nagyok voltak, hogy injekcióval altassák el őket. Szemétégetőkkel küzdenek a nápolyi szemétválság ellen. Silvio Berlusconi olasz miniszterelnök felavatta az első létesítményt Aserrában, abból a 4-ből, amelyet terveznek Campania régióba. Az égetőben évente 600 ezer tonna szemetet semmisítenek meg, és akár 200 megawatt elektromos áramot is képesek megtermelni. Ismét a világűrben Csár Simonyi, a magyar származású űrturista. Két űrhajós társával magyar idő szerint 12 óra 49 perckor indult el Bajkonurból, a nemzetközi űrállomásra pedig várhatóan szombat délután érkeznek. Simonyi, aki egyszer már járt az űrállomáson, 35 millió dollárt, azaz csaknem 8 milliárd forintot fizetett az útért, 10 millió dollárral többet, mint a két évvel ezelőtti utazásért.
Egy utolsó integetés a lépcsőről, majd az űrhajó Csár Simonyival a fedélzetén elindult a kazaksztáni Bajkonurból. A Szojuz két nap múlva várhatóan szombat délután csatlakozik a nemzetközi űrállomáshoz. Simonyi magyarországi rokonai az interneten nézték végig a startot.
Múltkori űrutazását követő élménybeszámolót, amit itt tartott a községben megtartott rokontalálkozón, akkor már jelezte, hogy amennyiben módja és lehetősége lesz, akkor a későbbiekben is még elrepül az űrbe.
A NASA közvetítését az interneten magyar szakkommentátorok elemezték.
Egy szinte menetrend szerinti pontosságú indítást láthattunk. Az űrhajósok néhány perc alatt eljutottak a világűr határára, elérte a rakéta az első kozmikus sebességet. Most 28 000 km per órás sebességgel keringenek a Föld körül.
Tokból kivéve magát a dózismérőt, behelyezik ebbe a kiolvasó készülékbe.
Az űrállomáson Simonyi kísérleteket is végez majd. Felvitt magával 4 kozmikus sugárzást mérő műszert, hogy karbantartsa velük az ott lévő másik 10-et.
Ezeknek a segítségével ő fönt az immár 5 éve repülő dózismérőket kalibrálni fogja, újra kalibrálja, tehát képet kapunk arról, hogy milyen állapotban vannak.
Átlósan kellett aludnom, hogy a fejembe szállott vér ne zavarjon.
Csak úgy, mint két éve, Simonyi várhatóan az idén is beszél majd magyar rádióamatőrökkel és a Puskás Tivadar távközlési technikum diákjaival.
Nem kaphatott volna 5 éve Ocskai Gábor játékengedélyt, miután kiderült, hogy szívbeteg, ezt mondták egykori orvosai. Sem Székesfehérváron, sem pedig a budapesti sportkórházban nem kapta meg a válogatott egyik legjobbja a sportorvosi hozzájárulást 2004-ben, annyira rossz állapotban volt a szíve. Ennek ellenére Pécsen engedélyezték neki a játékot. Ocskai Gábor édesapja azt kérte, senki ne keresse a felelősöket. A fehérvári jégcsarnokot ifjabb Ocskai Gáborról nevezik el, a sportolótól jövő szerdán vesznek végső búcsút.
Még meglepődése vettük tudomásul annak idején, hogy visszaállt jégkorongozni.
Ocskai Gábor egykori kardiológusa mondta ezt, 5 éve itt tiltották el a sportolástól, az akkori EKG adatok ugyanis rendkívül rossz eredményeket mutattak.
Mi is azon intézmények közé tartoztunk, akik azt javasoltuk, hogy az élsportolást abba kéne hagyni.
Ocskai Gábor ezeket a szakvéleményeket nem akarta elfogadni.
Kaptam az engedélyt arra, hogy hétfőtől fokozatosan elkezdhetek edzeni. Tulajdonképpen az én szívem az egészséges, egy kicsit extrémebb.
A válogatott jégkorongozót 2004-ben Székesfehérváron és a budapesti sportkórházban is eltiltották volna az élsporttól. Ezután ment a pécsi szívklinikára.
Ő azt kereste, hogy valaki mondja azt ki, hogy alkalmas a sportolás, hiszen nem akarta elhinni, hogy egy ilyen dolog miatt őneki vége legyen a pályafutásának.
A csapatelnöke szerint Ocskai Gábor nem hibázott.
Ben egészen biztos vagyok. Az első számú szempont az ő esetében is az egészsége volt.
5 éve a pécsi szívcentrumot akkor vezető Paplajos professzortól kapott engedélyt a sportoláshoz. A mostani igazgató szerint Ocskai egészségügyi állapota az elmúlt 5 évben kiegyensúlyozott volt.
Felelős emberek nézték meg, és ezek a felelős emberek úgy ítélték meg, hogy nem várható az, hogy sportolás közben hirtelen meghalljon.
A sportkórház akkori vezető kardiológusa szerint több sportoló lehet hasonló helyzetben.
Sajnos most ezen az eset kapcsán, ami egy tragikus eset, kiderül az, hogy valamilyen úton, módon ki lehet kerülni a jogosítvánnyal rendelkező sportkórházi döntést, és meg lehet kerülni ezt a fórumot, és lehet szerezni sportorvosi engedélyt.
A szakorvos azt mondta, amióta például Olaszországban szigorúbb EKG szűrésre járnak az élsportolók, nyolcadára esett vissza körükben a halálesetek száma.
A mai sporthírek élén úszás Szántó Dávidtól.
Köszönöm szépen. Az úszók számára 2 éve világbajnokságot, tavaly Európa-bajnokságot, idén viszont csak Budapest bajnokságot rendeznek március végén. Az időeredményeken azonban nem érződik a különbség. Berasztó Evelin az előfutamban első magyar úszónőként 55 másodpercen belülre került 100 gyorson, és ez annyira megtetszett neki, hogy a döntőben megismételte ezt a teljesítményt, vagyis egy nap alatt két országos csúcsot is úszott, egy olyan számban, amely nem is számít a legerősebbjének. Az erősebb nemnél Cselaci két aranyat szerzett, világbajnokunk 56-on és 200 gyorsan győzött. Igaz, utóbbiban nagyon megszorította őt a vadonatúj csodaruhában, korosztályos csúcsot úszott Bernek Péter. 100 mellem Gyurta Dani is kifejezetten bíztató idővel győzött, vagyis jó formában vannak a mieink. Ráadásul még csak az elején járnak annak az útnak, amely hova máshova, Rómába vezet majd. Az olaszországi világbajnokság kereken 4 hónap múlva kezdődik. Szombaton játsza újabb sorsdöntő VB selejtező meccsét a magyar labdarúgó válogatott. A mieinknek Albániában kellene 3 pontot szerezniük. A hangulat most talán még a szokásosnál is optimistább.
Két magyar futballistáról talán még ma is beszélnek Angliában. Gera Zoltán a hajrában állt be a Fulham csapatába, és látványos gólt lőtt a Manchester Unitednek legutóbb a Premier League-ben. A Sunderland szurkolói pedig a magyar kapust választották a meccs emberének. Fülöp a válogatottban Babos Gábort szeretné kiszorítani a kezdőből.
Albániában nem tudtak nyerni a svédek, meg töltetlen játszottak a portugálokkal, szóval nem egy lebecsülendő csapatról van szó, nagyon jó futballistáik vannak, és hogyha egy jó mérkőzésen 1 pontot szerzünk, az is értékes pont lehet, de természetesen a győzelmén megyünk Tiranába.
A múlt héten piros lapot és eltiltást kapott a Gödöllő női röplabda csapatának edzője, miután összetűzésbe keveredett a játékvezetőkkel. A bronzéremre hajtó csapatnál most nem akármilyen tűzoltót találtak.
Aki szól nekem, annak szívesen segítek, szakmailag, szellemileg, fizikailag még be is állok, ha kell.
Márpedig a Teva Gödöllő női röplabda csapatnak igenis elkél a segítség. A gárda edzőjét, Hollósi Lászlót ugyanis fegyelmi vétség miatt október 31-ig eltiltották. A gödöllői szakvezetés a játékosként és edzőként is legendás hírű 72 éves Tatár Mihályt kérte fel az együttes irányítására a Vasas elleni bronzcsatában.
Nem fog csodát csinálni, mert nem tudok csodálni, mert csodák nincsenek, ezt mindenki tudja, de ha megfogadják azokat a tanácsokat és az edzésen elfogadják azokat a gyakorlatokat, amiket én tudok, amit át szeretnék nekik adni, az idő sajnos nagyon rövid, meg 3 hét van addig, hogy ez eldőljön, ha ezt megfogadják és akkor bízom a bolyat, meg tudjuk szeretni a 3. helyet.
Most még edzőtársak, ám nem sokára ellenfelek lesznek azok a judósok, akik a héten Tatán készülnek, elsőként a 4 hét múlva esedékes grúziai Európa-bajnokságra.
Nagy üzem a tatai edzőtáborban 150 európai judóssal. Van köztük több potenciális olimpiai résztvevő, de hogy ki lehet majd ott 2012-ben Londonban, az jóval később fog csak kiderülni. A kvalifikációs folyamat ugyanis az előzetes tervekkel ellentétben nem idén, hanem csak jövőre kezdődik.
2010-től indul el a kvalifikáció, május 1-től, és 2012. április 30-ával az EB-vel fejeződik be. Hát ez azért jó, hogy most ebben az évben a felkészüléssel többet tudunk foglalkozni, és nem kell versenyről versenyre egy kényszerből utaznunk a pontok miatt.
Mindez az anyagi könnyebbségen túl azért is jelentős, mert lehet az idei a kísérletezés éve, persze nem megfeledkezve az Európa-bajnokságról és a világbajnokságról.
Mind a két versenyen részt tudunk venni, az Európa-bajnokságon és a világbajnokságon is részt fogunk venni. Most a felkészülésen van a nagyobb hangsúly, jövő évtől pedig megindul ez a kvalifikációs rendszer, ott szeretnénk már jó formát mutatni.
Olimpiai ezüstérem ide, fedett pályás EB döntők oda, bizony nincs könnyű helyzetben a magyar atlétika. Nem véletlen, hogy a szövetség elnöki posztjára eddig csupán egy jelentkező volt.
Áprilisban tisztújítás lesz a Magyar Atlétikai Szövetségben. A sportágnál több szinten ég a ház, de az oltási kísérletek javában zajlanak.
Az állami támogatásokra már nem lehet alapozni, mert azok nem fogják biztosítani a működést és a szakmai munkának a hátterét. A másik nagy gond az edzőknek az elismertsége. Az elnökségben most olyan emberekre van szükség, akik egyrészt az üzleti világban élnek, más szemlélettel rendelkeznek, kapcsolataik vannak, és ezeket képesek és hajlandóak a magyar atletika érdekében mozgatni.
Az eddigi egyetlen elnökjelölt Gyulai Miklós.
Próbálnánk a versenyrendszerünket egy picit megreformálni, egy picit átalakítani, eladhatóvá tenni a magyar atlétikát és az atlétikai bajnokságokat. És végül is teljesen, hogy kinek a vezetésével, de nyilván valakinek kell a vezetői szerepe, de együttesen, kollektíve próbáljuk meg ezt a magyar atlétikát egy picit visszahozni arra a szintre, ami mondjuk még az én időmben, versenyző időmben is volt, mert azért attól is elég messze vagyunk.
sporthírekkel legközelebb már csak holnap reggel 7 órakor várjuk Önöket.
Dávid, köszönöm szépen, most pedig időjárás jelentés következik Tóth Tamástól.
Jó estét kívánok, kedves nézők! Változékonyan alakul a kontinens középső és északi területeinek időjárása, hiszen frontok jönnek, frontok mennek, ezt pedig műholdképünk is nagyon jól mutatja. Ma egy melegfronti felhőzet hatására Észak-Kelet-Magyarországon volt szorványos csapadék, de nem kell sokat várnunk az újabb nedvesek léghullámra se, ami nyugat felől közeledik. Holnap azonban már egyre inkább délies áramlásokkal érkezik hozzánk a levegő, emiatt további enyhülés valószínű. Holnap napközben már mintegy 5 fokkal lesz magasabb a hőmérséklet, mint például ma volt. A hideg levegő egyre inkább a kontinens észak-keleti peremére tolódik ki. A Moszkvában ma reggel mért 35 cm-es hóréteg, holnap napközben nem sokat fog csökkenni. De Nyugat-Európában is változékony, sokfelé csapadékos idő lesz jellemző, a Brit-szigetek térségében viharos széllökések kíséretében. Spanyolországban továbbra is tombol a tavasz, holnap napközben 20-25 fokot mutatnak majd a hőmérők. Nálunk tehát az előttünk álló éjszakán eleinte változóan felhős lesz az ég a Kárpát-medence fölött, majd pedig az éjszakai órákban nyugat-észak-nyugat felől ismét megnövekszik a felhőzet, és a hajnali órákban már északnyugaton kisebb eső, a hegyekben havazás valószínű. A felhőzet függvényében változik a kora reggeli órákban a hőmérséklet, hiszen a felhősebb tájakon fagypont fölött alakul, míg a kevésbé felhős kereti részeken fagypont alá süllyed a hőmérséklet. Holnap napközben ez az említett felhőrendszer lassan mozog keleti, észak-keleti irányba, és a nap második felében főként a nyugati részeken már csökken, felszakadozik a felhőzet. Ezzel párhuzamosan egyre több felé megerősödik a délnyugatira forduló szél, és különösen a Dunántúl középső részén akár 15-16 fokot is mutathatnak holnap napközben a hőmérők. A Dunától keletre nem lesz ennyire jó idő, az Alföldön általában 10-14 fok körül várható a csúcshőmérséklet, és északon a középhegység térségében, ahol még szorványosan kisebb eső, záporeső is kialakulhat, ott bizony 10 fok alatt alakul még a kora délutáni órákban is a hőmérséklet. Szombaton eleinte változóan felhős idő lesz a Kárpát-medencében, majd a délutáni, késő délutáni óráktól nyugat felől ismét beborul az ég, és vasárnap fölöttünk lesz egy csapadékzóna, sok felé valószínű, tehát eső, illetve záporeső, emiatt egy picit mérséklődik a nappali felmelegedés, de hétfőn az északira forduló szél hatására tovább hűl a levegő. Viszont a hajnali órákban az idő meglehetősen enyhe marad. Kedves nézők, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Új kormányfőt keres az MSZP, Surányi György nem akar az lenni, Glad Ferenc és Vértes András az SZDSZ-nek nem kell. Titkos izraeli légicsapás Szudánban, a megsemmisített konvoj állítólag a gázai övezetbe szállított volna fegyvereket. Csán Simonyi ismét a világűrben, a magyar származású űrturista 35 millió dollárt fizetett az útért. Itt az M2-n hamarosan kezdődik a Kísértő igazság című amerikai bűnügyi film. Híradó legközelebb az M1-en lesz az estében 10 után. Várjuk Önöket akkor is. Most viszont köszönjük a figyelmüket.
Szép estét, viszontlátásra.
Viszontlátásra.
Tudják, hogy aki nem szül, hogy nevezi az asszonyt, aki újszülöttje sorsát ő rá bízza? Életet adó anya. Az édesanyja az lesz, aki a nyílt örökbefogadás után a baba mindennapjait emberi válásáig kíséri. Ha titkolt terhességben jó döntés születik, akkor nincs gyerekgyilkosság, nincs kapuaiban hagyott baba. A Gólyahír Egyesület önkéntesei az életet adó anyák védelmével életeket mentenek. Hívja az adományvonalat. Segítsen! 1788 az emberi hívószám.
Mindenből nagyot tehetek, te kicsi vagy, nem kellett?
Ezek itt röhögnek rajtunk.
Én nem vagyok Beltegor, és te sem vagy Ginekus.
Olyan vagy, mint egy angol búzó.
Próbálkoztam mindenképp, ahogy mondta, dörzsölgettem, suvicsoltam.
Miért van magánál a táskád? Miért az egész?
Beugró, pénteken este az M2-n.
Thank you.
következő este Szekeres Pál lesz a vendégem. Ő a világ egyetlen olyan sportolója, aki olimpián és paraolimpián is érmet szerzett. Küzdésből, ja és persze tőrvívásból.
Tudom, hogy kell leülni. Hogy kell visszahozni a labdát. És pacsit is tudok adni. De azt nem tudom, miért kerültem ide. Azt viszont tudom, hogy jó kutya vagyok, és csak egy otthonra vágyom. Bármely Pedigree eledel vásárlásával ön segít a menhelyen élő kutyáknak szerető otthonra találni. Pedigree örökbefogadási program. Segítsünk együtt a kutyákon.
Ezek a boldog pillanatok. Hogy még többet éljen át, mérje rendszeresen vércukorszintjét havonta többször, akár napi 7-szer is. Kapjon részletesebb képet állapotáról, így csökkentheti a szövődmények kockázatát. Új Akucsek aktív. A kockázatoktól olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.